Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Sigmund Árpád, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Elhúzódó nemzetközi szerepvállalásra kell felkészülniük a Maliban szolgáló külföldi katonáknak. A francia harcoló csapatok 4 hónappal ezelőtt még abban reménykedtek, hogy márciusra sikerül véget vetniük a kormány és az iszlamista csoportok közti konfliktusnak. Mára azonban kiderült, a helyzet megnyugtató rendezésére még várni kell. Masai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát Király István Dániel kérdezi.
A szemtől szembeni hadviselésben, ahogy várható volt, a franciák fölényes győzelmet arattak. Ezt követően viszont az iszlamisták áttértek a gerilla hadviselésre, és ez jelenleg egyre kilátástalanabb a francia, illetve a mali kormányerők, valamint az afrikai békefenntartók számára. Egy lassú intenzitású, viszont elhúzódó konfliktus van kialakulóban, ami hónapokig, évekig elhúzódott a térségben.
Mi erre Párizs reakciója, hiszen ők egy viszonylag gyors hadműveletet terveztek?
A franciák azért nyilván nem vártak csodát, tehát az ő elsődleges célkitűzésük az volt, hogy a városokat tisztítsák meg a lázadóktól és az iszlamista csoportoktól, és ezt követően valamiféle nemzetközi szervezetnek átadják a további válságkezelést. Ezt a franciák többé-kevésbé teljesítették. A célkitűzésük ugye némi késedelmet szenvedett, ők március végéig, ugye januárban még ezt nyilatkozták, szerették volna kivonni az erőiknek a nagy részét. Ez nem történt meg, de azért áprilisban elkezdték kivonni a harcoló alakulatokat. A célkitűzésük most az, hogy a 4000-es létszámot, ez körülbelül 1000 főre csökkent, és hogy ez az 1000 fő lássa el a harcoló kontingens feladatát. Ugye az AFISMA, az afrikai békefenntartó művelet, ez nem váltotta be az elfűzött reményeket. Az afrikaiaknak sem a létszáma, sem a felszerelése nem volt erre megfelelő. Ugye az ENSZ fogja júliustól átvenni a közvetlen békefenntartó tevékenységet. A franciák emellett fognak ellátni harcoló feladatokat. Ugye az ENSZ művelet nem kapott elég erős mandátumot ahhoz, hogy támadó műveleteket hajtson végre az iszlamisták ellen. Ezt a franciák részben megkezdték már február-márciusban, de ugye óriási területről van szó, és a hadszínteret jól ismerő iszlamistákról. A franciák célja a véleményem szerint az, hogy most nagyjából szinten tartsák a nyomást az iszlamista csoportokon, hogy azok ne tudjanak Malin belül, illetve a szélesebb régióban komoly hadműveleteket véghez vinni. Ugye az elmúlt napokban a nigériai uránbányáknál végrehajtott támadás alapján azért itt még van mit csiszolni a nemzetközi közösségnek, hogy ez megfelelően működjön.
A konszolidáció mikorra érhető el az ön véleménye szerint Maliban?
Én nem konszolidációról beszélnék, hanem inkább a fenyegetettségi szintnek egy alacsony fokon való tartásáról. Az, hogy az iszlamistákat hosszú távon sikerül torítani a térségből, ezt nem tudom elképzelni a jelenlegi körülmények, az arab tavasz hatására meggyengült államok, az átjárható határok tükrében, hogy azt se felejtsük el, hogy az iszlamisták már évek óta ott vannak a térségben, és valószínűleg ott is lesznek. Ami nagy kérdés, hogy sikerül-e az iszlamistákkal szemben álló, de a mali kormánnyal is szemben álló világi tuareg csoportokkal, úgy gondolok itt elsősorban az MNLA-ra, val megegyezni, az a kiegyezés egyre inkább a jövő ködös homályába kezd veszni, és ugye a tuaregek jelentették, hogy hajlandóak megegyezni a kormánnyal, jelenleg a kormány, a mali kormány tér felén pattog a labda, hogy valamiféle autonómiát, illetve törvényi garanciákat kapjon arra, hogy a marginalizált helyzetből ki tud törni ez a népcsoport Malin belül, ezzel most a kormány késik.
Ezek szerint hosszú európai és nemzetközi szerepvállalásra kell számítani?
Amennyiben ez a megállapodás záros határidőn belül nem történik meg, akkor igen. És könnyen lehet, hogy ez is egy hasonlóan elhúzódó misszió lesz, mint a Darfuri vagy a kongói, és ugye jelentős létszám. Ugye a tervezett ENSZ misszió létszám az több mint 12 000 fő lesz, ez lesz Afrikának a harmadik legnagyobb békeművelete. Tehát valószínűleg még pár év múlva is ott lesz ez a kontingens, ha csak valami óriási áttörés nem történik, amire én nem számítok.
Marsai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották. A nemzetközi közösségnek be kell tiltania a robotikus fegyverek használatát, mert különben az a helyzet állhat elő, hogy büntetlenül hagynak háborús bűnöket. Erre figyelmeztetett az ENSZ emberi jogi tanácsa előtt a szervezet egyik szakértője, Svetnik Endre összefoglalója.
Néhány napja távirányítású drónok végeztek az afgán tálibok második számú vezetőjével Pakisztán hegyvidéki területén. Ezelőtt pár nappal Barack Obama elnök ismét védelmébe vette a sokat bírált drónprogramot, ugyanakkor azt ígérte, hogy speciális bíróságok vizsgálják majd meg, hogy engedélyezhetők-e a drónokkal külföldön végrehajtott célzott gyilkosságok terrorizmussal gyanúsított személyek ellen. Ugyan a drónokat emberek irányítják, de általában otthon Amerikában ülnek egy irányítóteremben, és nem abban az országban, ahol a konfliktus zajlik. Esetenként ártatlan civilek is áldozatukul esnek, és a hatóságok ezt jogi formulákkal próbálták kezelni, például úgy, hogy meghatározták, hogy a drón támadási övezetében kiszámíthat legitim célpontnak. emiatt hatalmas vita alakult ki a használatukról, mindez azonban semmi lehet az úgynevezett halálos autonóm robotok, angol rövidítéssel a LAR nevű fegyverek kérdéséhez képest. Az ENSZ szerint az emberi beavatkozás nélkül élet-halál ügyében döntéseket hozó technológia használata további etikai és jogi gondokat okozna, és ezért moratóriumot kell hirdetni a gyártásukra, megszerzésükre és bevetésükre, legalábbis egyelőre. Az emberi jogok megkövetelik, hogy az emberek értelmes kontroll alatt tudják tartani a háborús fegyvereket, mondta Christoph Heinz az ENSZ emberjogi tanácsának az önkényes gyilkosságok és kivégzések kérdésével foglalkozó raportőrje. A drónok esetében legalább van egy emberi közreműködő is, de a halálos robotok maguk dönthetnek. Egyelőre egyetlen állam sem használja őket, de a technológia már elérhető, mondta az ENSZ illetékes. A robotok gyorsabban tudnak dönteni, de egy háborúban az emberekkel szemben nem tudnának a kontextus alapján mérlegelni. Az emberek elnézőbbek, de kegyetlenebbek is tudnak lenni. Kérdés, mi lenne például, amikor egy ellenséges katona egy robotnak adná meg magát? Mérlegelés nélkül a háború csak mechanikus mészárlás, jegyezte meg az ENSZ raportőre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Németországban a villanyárammal hajtott személygépkocsik száma jelenleg alig haladja meg a 7000-et. A kancellári hivatalban tartott úgynevezett elektromos autó csúcsértekezleten Berlinben úgy döntöttek, hogy 2020-ig legalább 1 millióra kell emelni ezeknek a környezetbarát gépkocsiknak a számát. Vincz András jelenti Németországból.
Angela Merkel a német gazdasági élet egyik pillérének tekintett autóipar vezetőit azzal biztatta a hivatalában tartott értekezleten, hogy a széndioxid kibocsátását korlátozó uniós előírások módosítása révén próbál támogatást biztosítani a kormány nagyra törő tervéhez, amelynek megvalósítása esetén 2020-ra már legalább 1 millióra növelnék a villannyal hajtott gépkocsik számát. A villanyautók szinte teljesen hangtalanul üzemelnek, és gyakorlatilag semmilyen káros anyagot sem bocsátanak ki. Mégis egyelőre Németországban számok igencsak elenyésző, ami főleg a magas vételárral, valamint a körülményes tankolással függ össze. Amíg Párizsban a fő utak mentén már gyakran lehet konnektorral ellátott parkoló órákhoz hasonló áramtöltők utakat látni, addig a német városokban ez még ritkaság számba megy. A kancellári hivatalban tartott megbeszélésen a luxuskocsik gyártására szakosodott Daimler cég elnöke Cetsche hangsúlyozta, hogy a villanyautók kifejlesztése igencsak nehéz és költséges feladat. De Angela Merkel elzárkózott esetleges állami kedvezmények elől, ehelyett viszont kilátásba helyezte, megpróbálja elérni Brüsszelben, hogy a széndioxid kibocsátását korlátozó uniós előírásokat módosítsák, és ezáltal biztosítsanak anyagi ösztönzést a német gépkocsiipar számára. Tény, hogy Németországban elsősorban középkategóriájú, valamint luxuskocsik gyártására szakosodtak, és az ilyen személyautókkal szemben támasztott követelményeket egyelőre nehéz árammeghajtás révén biztosítani. Az Európai Unió a környezetvédelem érdekében széndioxid kibocsátást korlátozó intézkedéseket hozott, amelyek magas bírságokkal sújtják az ellenük vétőket, így a német gépkocsi gyárakat is. A kancellár most azt szeretné elérni, hogy csökkentsék ezeket a büntetéseket azok számára, amelyek elérhető áru villanyautók kifejlesztésén dolgoznak. Vincz Andrást hallották Németországból.
Az orosz ellenzék egyik vezetője szerint hivatalnokok és üzletemberek 30 milliárd dollárt csikasztottak el a Szocsi téli olimpia előkészületei során. A jövő télen tartandó olimpia becsült költségei néhány év alatt az ötszörösükre ugrottak. Svetnik Endre összefoglalója.
Boris Nyemcov egykori orosz miniszterelnök helyettese a Kreml egyik legnagyobb bírálójává vált. Egy most kiadott jelentésében egyenesen azt állítja, hogy 30 milliárd dollárt loptak el a dél-oroszországi Szocsiban rendezendő téli olimpiára szánt pénzekből. Az állítólagos elkövetők korrupt hivatalnokok és a hatalommal összejátszó vállalkozók. 2007-ben Moszkva még 12 milliárd dollárra becsülte az olimpia költségeit. Mostanra, azaz 6 év alatt már arról beszél, hogy 51 milliárdba kerülhetnek a játékok. Mindez azt jelenti, hogy Szocsi lehet a történelem legdrágább olimpiája. Összehasonlításul a tavaly nyári londoni játékok ennek kevesebb, mint a harmadába 14,5 milliárd dollárba kerültek. Nemcov és csapata a 2007-es és a 2013-as becsült érték összehasonlítása mellett azt is megvizsgálta, mennyire lépik túl az olimpiák az eredeti költségvetést. Emellett összehasonlították, hogy Szocsiban egy nézői hely ára mennyiben különbözik a korábbi játékok ülőhelyeinek áraitól. Az elemzés szerint az elmúlt 14 évben átlagban kétszer annyiba került egy olimpia, mint eredetileg becsülték. Nyugati és orosz ellenzéki bírálók szerint nagyon könnyen elképzelhető a Nemcov által felvázolt korrupció, különösen az építőipar miatt. Szocsiban nem csak egy stadiont kellett építeni, hanem három olimpiai falut, sísáncot, jégkorongpályákat, alpesi és sífutó komplexumokat. Emellett fel kellett újítani a város hídjait, útjait, szállodáit, repülőterét és vasúti pályaudvarát is. Nemcov jelentésével közvetve Vlagyimir Putyin elnök rendszerét bírálta. Februárban az elnök ugyanakkor azt próbálta honfitársai tudtára adni, hogy odafigyel, hogy rend legyen. TV-kamerák előtt vont kérdőre egy orosz olimpiai illetékest a síugró komplexum késedelmes építése és a megugrott költségek miatt. Ahmed Bilalovot el is bocsájtotta. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Sigmond Árpád.